már felolvasott részolvasunk.
A Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből egyetlen mondatot a 26. versben. Ő így válaszolt: mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Kedves testvéreim, vegyes érzések lehetnek bennünk, sőt talán megdöbbentő, indulatos gondolataink. Miféle igazság ez, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Igazság ez? Hát nem igazság. Ilyen a világ, ilyen az élet. És az érdekes az, hogy ez a mondata Jézusnak egy arám közmondásból származik. Az arám közmondás így hangzik csupán, hogy akinek van, annak adatik. Ennyi volt az arám közmondás. Mindjárt mondhatjuk azt, hogy hát ilyet mi is tudunk, magyarok. Nekünk is vannak ilyen közmondásaink, hogy bezzeg a gazdag embernek, minden sikerül. Ez nem igazi közmondás, de azért zengedezzük egymás között ezeket a mondatokat, meg hogy a szegény embert az ágy is húzza. Hát igen, sok ilyen bölcsesség, idézőjelben mondom, kering, és megszületik bennünk és közöttünk, mert hát ilyen igazságtalan az élet. Jézus ezt erősíti, hogy bizony emberek, fogadjátok el, hogy ez van. Én azt gondolom, hogy szó sincs róla, nem erről van szó, de még mielőtt idáig eljutunk, és megpróbálom kifejteni, vagy megmagyarázni néhány szóval, hogy hogy értem ezt én, sokat küzdöttem én is ezzel a mondattal, de az egész példázattal is. Vajon miről akar szólni ez a példázat? Jól ismerjük talán a talentumokról szóló példázatot, ami ehhez hasonló, de mégsem ugyanilyen. A mínákról szóló példázatról bevallom, hogy alig találtam teológusoktól is magyarázatot. Mindenki a talentumos példázatot magyarázza, pedig az nem egészen ugyanaz. Nem csak abban különbözik, hogy ott különböző mértékben kapják a gazdától a szolgák a pénz, a pénzegységet. Ugye az egyik 5 talentumot kap, a másik 2-t, a harmadik 1-et. Elég sokan már ezen is megbotránkoznak, hogy micsoda igazságtalanság. Ez sem igazság. Noha nem is az igazságról akar beszélni abban a példázatban, Máté evangéliumában az evangélista és maga Jézus sem, hanem ott a tehetségről, alkalmakról, sok mindenről szó van, de nem is csupán az összegben, mert az is eltérő, van a különbség, hanem az elosztásban is, meg aztán a jutalmazásban is. De még mielőtt erre a mínákról szóló példázatra rátérek, még mindig meg kell magyarázni, hogy igazából itt 2 történet van. Összeszőve, mondom így, egy történetté, vagy egy példázattá. Valójában teológusok gondolkoznak azon, és van, aki úgy magyarázza, hogy hát 2 példázatról van szó, de úgy gondolom, hogy egy történetet említ meg Lukács evangéliuma, és egy példázatot mond. De ez a 2 egybe van szőve, és ettől lesz érthetetlen, mintha kimaradtak volna szavak vagy mondatok is akár az egészből. Én minden esetre azt mondom el, ahogy én megértettem, és remélem, hiszem, hogy az Úristen igazsága érvényesül ebben. Az első, az az egyszerű, az egy történet, az megtörtént. Azt tudnélik, hogy egy nemes ember elmegy, hogy királyi címet és koronát nyerjen, és azok, akik gyűlölték, mert gyűlölték, utána mentek, és meg akarták ezt akadályozni, de nem egészen sikerült. Minden esetre visszajön az újdonsült király, és bosszút áll azokon, akik meg akarták akadályozni az ő királyjá koronázását. Ez valójában nem példázat. Josephus Flavius történetíró leírja ezt a történetet egészen konkrétan, ami akkor megtörtént. Azt tudnélik, hogy Palesztinában nagy Heródes fia akarta király lenni, és Rómába ment, hogy megkoronáztassa magát ez az Archelaos nevű fiú, hogy elnyerje az apja után a koronát és a királyságot. De annyira gyűlölték őt, hogy 50 zsidó követségbe ment, hogy tiltakozzon ez ellen. Nem is lett igazából király ez az Archelaos, hanem úgynevezett negyedes fejedelem lett, Judea kormányzója, mondjuk így egy tartománynak a kormányzója, meg Samáriájé. Nem is lett sokáig uralkodó, hamar vége lett az ő uralmának. A lényeg, hogy ez egy konkrét megtörtént politikai esemény volt. És ezután következik, ebbe szövid bele azt a példázatot, ami valóban példázat, de ezt a tanítványoknak mondja. Mindjárt mondhatjuk azt is, hogy de miért kell ezt így összeszőni? Jézus hallgatósága többféle emberből áll. Voltak farizeusok, vallási vezetők, olyan papok, akik nem szerették hallgatni Jézust. Ez az egész jelenet, amikor Jézus tanítja a hallgatóságát, már igencsak közel volt ahhoz az időhöz, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, ugye ezután olvassuk azt, hogy bevonul Jeruzsálembe, virágvasárnapi történet, de utána kezdődik az ő szenvedése. Elfogják, gyötrik, valóban testben, lélekben szenved, és kivégzik. Tehát voltak ott a hallgatóságában olyanok, akik azt képzelték, hogy ez a Jézus királyságot akar magának. Nos, Jézus azért mondja el, hogy nem, én nem akarok királyságot. Lehet, hogy vannak gyűlölőim, de én nem királyságot akarok. Noha Jézus király, de ő meghalni megy Jeruzsálembe. Óriási a különbség. Tehát szinte, remélem érthetően fogalmazom, mintha egyszerre kétféle embernek beszélne Jézus, mert valójában így is van, a saját tanítványainak egy példázatot mond, mindjárt mondom, mert hiszem, hogy mi azért vagyunk itt, mert Jézus követői vagyunk. De egyszerre beszél azokhoz is, akik gyanakodva méregették őt, hol tudják megfogni, hol tudják majd vádolni azért, amiket beszél. Jézus tehát korrigálja a konkrét politikai eseményt, hogy ez nem rólam szól. És azt is korrigálja, hogy nem úgy van, azt is kiigazítja bennük azt a gondolatot, hogy nehogy azt higgyék, hogy ő politikai forradalmat akar hozni, hogy majd ő uralkodik, majd itt megvalósítja azt az országot, amit vártak, a messiási birodalmat. Nem ezért jött. Jézus Isten országát hozta el, és erről ad tanítást, mégpedig a példázatban. És akkor mi most nézzük a példázatot, ami egyáltalán nem könnyű szintén, és talán sokokban ellenkezést vált ki, és érthetlenséget, hiszen nem egyszer kaptam ilyen fajta kérdést és gondolatot emberektől, amikor a talentumokról prédikáltam, hogy hát ez igazságtalan, ez érthetetlen, hát nem tudom én ezt bevenni. Mit tanít itt Jézus? És igazából nem is egyszerű megérteni, mondhatom így, Jézus provokálta a hallgatóságát. Felbosszantotta azzal, amit beszélt, felforgatta az emberek lelkét, nem a megszokott, szép, kellemes képeket hozza csupán, mert mond ilyet is, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Ó, de gyönyörű, ez Jézus. De nem csak ezt mondta Jézus, hanem azt is mondta, hogy próbáljátok megérteni, hogy mi a lényege annak, ha a követőim vagytok, hogy milyen az Isten, hogy mi az Isten országa. Jézus provokálta a hallgatóságát, és most minket is provokál azzal, hogy próbáljuk megérteni az ő példázatait, képeit és hasonlatait, amik egyébként nagyon egyszerűek voltak. Hát voltak ilyen urak, ilyen gazdák, akik kiosztottak bizonyos pénzeket, és azt mondták, gazdálkodj, aztán majd számon kérlek. Tulajdonképpen erről van szó itt is. Adok neked bizonyos tehetséget, lehetőséget, pénzt, valamit, örökséget, kapsz valamit tőlem, gazdálkodj, kereskedj, és a végén majd számon kérem. Hogy sikerült? Mit tettél? Hogyan éltél? Erről szól a példázat. Ráadásul itt a lukácsi példázatban egyenlően kapják a szolgák, mindenki egy mínát kap. Hogy mennyi ez az egy mína? Hát körülbelül nagyon nehéz lefordítani ugye az akkori pénzegység, meg az akkori aranyérték, mert arra is fordítják teológusok, de így lehet talán megfogalmazni, hogy körülbelül 3 havi fizetése egy dolgozónak, egy munkásnak. Nem sok, de nem is kevés. Mindenki kap egy mínát. Kereskedjél, dolgozzál. Olyan érdekes a görög szó, ami itt szerepel, a pragmateistai, a pragmatikus szót mi is használjuk, hogy gyakorlatiasan forgasd, dolgozzál, gyakorlatban csinálj vele valamit. És jön az első, és azt mondja, én szereztem hozzá 10-et. Ez túlzás. A példázatok mindig túlzásokban tanítanak, pont azért, hogy ne lehessen elfelejteni soha többi. Aki egyszer meghallotta Jézustól a példázatot, az megjegyezte biztosan. Egyből 10-et csinálni, az valami. Mondjuk a 500 000 forintból 5 milliót, hát az valami. A másik azt mondja, hogy én 5-szörösét tudtam megcsinálni. A nagy karrier nem mondja, hogy mennyi idő múlva jön a számonkérés, minden esetre siker. És egy megint másik azt mondja, hogy hát én szépen bekötöttem a kendőmbe. Ez olyan anyag, amit fejkendőnek használtak a férfiak ott keleten, bekötötte szépen a kendőjébe, mert tudtam, hogy te gonosz ember vagy, és ott is akarsz aratni, ahol nem vetettél, és ott is akarsz betakarni, ahol neked nem volt semmiféle befektetésed. Azt mondja, könyörtelen ember vagy, így mondja az újfordítás, azt is behajtod, amit nem fektettél be. Milyen szeme volt, milyen szíve volt ennek az embernek, ennek a szolgának. Én tudom, hogy te milyen vagy. Biztos, ami biztos, megtartottam magamnak. Tessék, itt van, visszaadom. Nesze. Ebben van valami pimasság is, legyünk őszinték. Visszaadom. Azt, amit adtál, úgy, ahogy adtad. Én ugyan nem csináltam vele semmit. Úgy is kár lett volna bármit is csinálni. Minek is fogtam volna hozzá? Te könyörtelen vagy, te gonosz vagy. Ez a problémája a talentumos példázatban annak a szolgának, aki ugyancsak nem kereskedik, de az elássa. Az még mindig jobb, azt mondják az emberek, jobb, ha elássa, mert akkor biztos nem lopják el a tolvajok. A fejkendőbe elrakott pénzt könnyebben el lehet lopni. Na de hát, mi itt a lényeg tehát, amikor az a büntetés, hogy úgy válaszol neki a uralkodó, a nemes ember, hogy ha te ezt tudtad, akkor pláne kellett volna valamit kezdened vele. Pontosan azért, hogy nehogy büntetés érjen. A saját szavaid beszélnek te ellened. Vegyétek el tőle azt az egyet is, és adjátok annak, akinek 10 van. És ebből következik aztán ez a furcsa mondat, hogy mert akinek van, mert ugye fölháborodik a hallgatóság is, hogy hát de neki már van 10, most miért adsz még egyet? És erre mondja Jézus, mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól elvétetik az is, amije van, amiről azt hiszi, hogy van, amiről nem is hiszi, hogy van, amilyen nincs is, mert úgy él, hogy nincs. És itt talán már kezdjük sejteni, hogy mi volt itt a baj, és mi itt a fordulópont, mert ez a csúcsa a példázatnak, ez az igazi mondani valója, a van és a nincs. És talán értjük, gondoljuk, tudjuk, hogy Jézus nem az anyagi javakról tanít. Soha nem azt tanítja, hogy kedves testvéreim, kedves követőim, úgy lehettek gazdagok, ha figyeltek rám, és akkor megtanítja a gazdagságnak a titkát. Jézus nem anyagi javakról beszél, ez példázat. Fordítsuk az egészet át lelki-szellemi szintre, és ekkor lehet megérteni ezt a témát, ezt a mondatot, hogy akinek van, annak adatik. Akinek van hite, annak adatik a hit, azt megsokszorozza az Isten. Aki az Istenre figyel, az kap az Istentől. Aki azt mondja, hogy hát én nem hiszek, akkor az nem hisz, annak nincs hite, annak nem lesz hite. Az Isten nem erőlteti rá senkire az ő gazdagságát és ajándékát. Aki úgy él, mintha nem is volna Isten, annak nincs is ott az Isten az életében. Nem tapasztalja meg az áldást. Aki viszont odafigyel, és azt mondja, én nekem ugyan nagyon sok nyomorúságom van, én szenvedek, nekem betegségeim vannak, nekem olyan terheim vannak, hogy alig-alig bírom viselni, de Istenem, könyörülj rajtam, én rád figyelek. Ezt az embert megáldja az Isten. Ezt a hitet, ezt az imádságot megsokszorozza az Isten, és megáldja, és elég lesz a hite arra, hogy kibírja, elviselje, vigye a terheit. Akinek fáj az élet, de az Istenre figyel. Aki iszonyúan szegény, de Istentől kéri el minden napját, az kap eleget, annak adatik. Erről szól ez a példázat, erről szól ez a mondat. Jézus a tanítványaira bízta szeretetét, az Isten országának igazságát, a kegyelmet. Az, hogy az Isten nem igazságos, hanem kegyelmes. Többet ad, mint amennyit megérdemelnénk. Minden gazdagságát ránk bízza Jézus Krisztuson keresztül. Kevés? Kevés ez? Nincs is, semmit sem adott az Isten, de sok ember panaszkodik, mert a gazdagra néz, arra néz, aki úgy tűnik, hogy sikeres, hogy neki jól megy. Nekem bezzeg nem adott se tehetséget, se pénzt, se jó körülményeket. Nekem tönkre ment minden, tőlem nem várhat semmit, mert nekem semmi sincs. És erre az a válasz, hogy akkor az, ami úgy tűnik, hogy lett volna, mert én adtam, hát akkor az sincs, hát akkor nincs. Mert úgy élsz, hogy nincs. Látszat volt csupán, hogy kaptál te is valamit. Hát rajtunk múlik, felénk fordítja, ránk bízza, a felelősséget is ránk hárítja Jézus ezzel a mondattal. Ugye, hogy nehéz, és mégis gyönyörű. Ember, rajtad múlik, hogy gazdag vagy, vagy szegény. Megint csak lelki, szellemi értelemben. Rajtunk múlik, hogy boldogok vagyunk, vagy boldogtalanok. Ez már végképpen rajtunk múlik. Mert akiben van egy icipici hála, Istenem, köszönöm az életemet, hogy ma felébredtem. Mi, akik úton voltunk, ideértünk. Istenem, köszönöm, ez természetes, magától értetődik. Annyi baleset van, annyi hirtelen halál, annyi nyomorúság. Természetes, hogy itt vagyunk, hálát adhatunk. Ha meg tudom köszönni, akkor megsokszorozódik bennem ez a hála. Ha van egy icipici örömöm, és megköszönöm Istennek, sokkal több lesz belőle, és megosztom másokkal is. Ha van bennem egy kicsi derű, köszönöm Istenem, és eltelik a szívem békességgel. És sorolhatnék sok-sok lelki ajándékot, amit az Isten lelke ad nekünk. Akinek van, annak adatik. Kereskedj, dolgozz, forgasd azt, amit kaptál, derült, békességet, szeretetet, lelki, szellemi örökséget, hitet, bizalmat Istenben, vállalkozz. Annak, aki megkeseredve visszaadta a kendőbe kötve azt az egyet, azt az egy mínát, annak az volt a bűne, egyedüli bűne, hogy nem csinált semmit. Nekem nincs semmi, mit csináljak akkor? Ez az egyetlen bűn, amikor nem tudunk bízni az Istenben, és nem tőle vesszük el azt, ami van, minden, minden, a napsütést, a jégverést, a kárt és a sikert, minden. Mert ha minden tőle jön, akkor nekem Istennel van kapcsolatom, és nem a szerencsével, a sorssal, a végzettel, a másik emberrel, aki jó vagy rossz, Istennel van. Ez az egész az Isten kapcsolatról szól. Ne legyünk gyávák, merjünk élni mindazzal, amit kaptunk. Merjük kibányászni a lelkünkből mindazt, amit kaptunk Istentől. Áldjon meg minket Isten, Szent Lelke, hogy zengjen bennünk tovább. Ez a sokféle kérdés, talán vita, talán lesz lehetőségünk a beszélgetések során folytatni ezt is egymás között. Áldjon meg Isten minket úgy, hogy szülessen meg az a békesség, az a derű, az a hála, de jó Istenem, hogy te ajándékozó Isten vagy. Gazdaggá tettél, és minden nap gazdagabb lehetek, ha ezt forgatom, ha ezzel élek, ha megköszönöm. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a nehéz példázatot, a nehéz történetet, köszönjük a Bibliánkat, amiben sok nehéz történet van, ez az egyik ilyen, és köszönjük azt, hogy adsz nekünk erre szabadságot, hogy vitatkozzunk, gondolkozzunk, küzdjünk, birkozzunk ezzel, mert nem könnyű megérteni, és néha újra meg újra vitatkozunk veled, Urunk, hogy adtál vagy nem adtál, sokat vagy keveset, hiszen valóban ez a mi problémánk, hogy vitatkozunk veled, Urunk, mert keveseljük, mert lekicsinyeljük, mert úgy érezzük, hogy nem is kaptunk igazán, még csak válaszokat sem sokszor, azokra a nagy, nehéz, fájdalmas imádságainkra, amiket elmondtunk, elnyögtünk, sírtunk neked. Urunk, mégis itt vagyunk, és ez azt mutatja, hogy valamicske bizalom, hit, reménység van bennünk, és köszönjük, hogy elfogadsz minket úgy, amint vagyunk, a magunk kétségeivel, vitáival, kérdéseivel. Köszönjük, hogy mégis megszületik bennünk a hálaadás is, meg az a bizalom, hogy hiszünk benned, és hisszük, hogy van értelme, volt értelme sok minden nehézséget elviselni, és hisszük azt is, reméljük, hogy amikor eljön a számunk kérés napja, ami időnként most is eljön, amikor szembesülünk veled, és a te lelked rámutat arra, hogy itt van az űr benned, ember. Talán itt van valami, és te azt mondod, semmi. Segíts meg minket, Szent Lélek Isten, hogy alázattal és csöndesen megismerjük a bennünk lévő kincseket, amiket belénk vetettél, mert te azt akarod learatni, amit belénk vetettél, bizalmat, szeretetet, kegyelmet. Áldunk és magasztalunk, Jézus Krisztus, hogy te tanítasz és hiszel bennünk, és bízol abban, hogy egyszer végre megértjük és megbékülünk veled, és boldogan követünk, töretlenül, és azt tudod mondani nekünk, hogy jól van, jó volt így. És mi is azt mondhatjuk, hogy jó volt így élni. Áldj meg minket bátorsággal, reménységgel, szeretettel és türelemmel. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Azt is, amit most csöndben magunkban mondunk el. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket.